Csöndesedjünk el imádságban. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy eljuthattunk erre az alkalomra is. És köszönjük azt, hogy hozzád fohászkodhatunk most. Te legyél a mi fényünk, a mi világosságunk, a mi útmutatónk. Hogyha sötétségben járunk, akkor az életünkben észrevegyük, hogy mi a helyes út. Kérünk, mutassál rá most ezen a délelőttön arra, hogy mi, ami tőled való, mi az, ami nem az életünkben. És nagyon kérünk arra, hogy leginkább dicsőítsed meg magadat, és hadd legyen a mi szívünk olyanná, mely téged dicsér és téged magasztal. Te formáld ezt a gondolatot, ezt a készséget bennünk ezen a délelőttön is, és az egész napunkon. Amen. Bevezetésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy most teljesen úgy érzem magamat, mint Jeremiás próféta, amikor Isten elhívta szolgálatra. Mert az, amit én itt el fogok mondani, ez semmi nem az én gondolatom. Teljesen szócső szerepét kaptam. A férjemnek szolványba kellett mennie, és így kell most segítenem neki. Úgyhogy fogadjátok, és fogadják szeretettel ezt az előadást. Hallható? Az a címe, hogy Család és kegyesség. Bibliája azért általában mindenkinek itt van, ugye, a kezében, mert lehet, hogy egyszer-egyszer elővehetjük. A teremtés történetben olvashatjuk, hogy Isten az embert, Ádámot és Évát a maga képmására és hasonlatosságára teremtette, vagyis arra, hogy az Urat elismerve maguk fölött figyeljenek rá, és képviseljék őt itt a földön, mindazokban, amik rájuk bizattak. Álljanak Isten és a világ között, mint Isten képviselői, és a világ képviselői, és a világ képviselőiként Isten előtt. Vagyis papi szolgálatot kaptak, ez bízta rájuk az Úr. A képviselőség, a képviselő szerep betöltése Isten és az emberek között, ez a papi szolgálat lényege. De sajnos tudjuk, hogy Ádám nem akart Isten képviselője maradni, hanem Isten helyére kívánt állni. Ezért Isten képűsége szükebb értelemben összetört, vagyis elvesztette Isten képviseletének jogát. Papi szolgálatát nem tölthette be többé, de bűne miatt minden utóda így járt, mi magunk is. Ugyanakkor, amit Ádám utódai Ádámban elvesztettek, azt éppen Jézus Krisztus főpapi szolgálata által és a belévetett hit által visszanyerik. Vagyis aki Jézus Krisztusban hisz, az visszakapja az elveszett Isten képűséget, és újra Istenek képviselőjévé válhat ezen a földön. Visszanyeri a megbízatását, és eleget tehet annak minden életterületen. Figyelhet fölfele, és képviselheti az Urat a földön, vagyis válhat egyféle közvetítővé, képviselővé, pappá a környezetében, még akkor is, ha nem tagja valamiféle papirendnek, hanem úgymond laikus. Erre utal Péter levele is, amikor a hívőket szent papságnak nevezi. A reformátorok számára ez egy döntő jelentőségi felismerés volt, és erre építették föl az egyetemes papság gondolatát, miszerint minden Jézus Krisztusban hívő ember pap. Vagyis például a hívő szülők tulajdonképpen családjuk papjai. Családjaikban kit kell képviselni? Istent, igen, és a családjukat kell képviselni az Úr előtt. Azt, hogy ezt hogyan tegyék, a szövetségesei Isten a kijelentésben, a Bibliában szabályozta. Néhány isteni parancsot hadd idézek föl mindannyiunk emlékezetében, amikkel az Úr befolyásolta a szövetségesek családi életét. Csak címszavakban néhány ilyen isteni parancs. hogy hogyan képviseljék a hívei, szövetségesei családjukban, és hogyan töltsék be a papi feladatot a férjeknek. Efézus 5.25.33-ban háromszor mondja az ige a férjeknek, hogy, ki tudja? Aha. Szeressék társukat. Másutt ne legyenek mogorvák a feleségükhöz. Új testamentumban is vannak példák, hogy hogy szerették a férjek a feleséget. Például 1 Mózes 24.67-ben Rebekát szerette Izsák. De van még egyéb feladata is a kedves férjeknek. 1 Péter 3.7. Tiszteljék feleségüket. 1 Korintus 7.33-ban leírja az ige, kedveskedjenek feleségüknek. Gondoskodjanak az efézusi levélben továbbá. Táplálgassák, ápolgassák. Ugyanakkor a férjeknek, ha apukák, apai feladatot is ad az írás, így a hitben való nevelést. A Zsoltárok könyvének a 78. fejezete részletesen beszél erről, vagy az efézusi levél 6. rész 4. verse, Kolossé 3.21, illetve az 1. Timóteus 3.4. De hát nem csak a férjeknek van, apukáknak van feladatuk, hanem a feleségeknek is. Jól ismerjük, Efézus 5.22-ben mi a feleségek dolga. Na igen, ott sugnak már az engedelmesség, és a tisztelet. A tisztelet. A Tituszi levélben olvashatjuk, hogy szeretetet kell adnunk, mint asszonyoknak, a férjeink és a gyerekeink felé. De közös szülői feladatok is vannak az írásban, tanítani a gyerekeket. Ez az 5 Mózes 6. 6. rész 7. versében van, vagy a példabeszédek 22.6-ban, ugye, tanítani. Akkor gondoskodni kell róluk. 2 Korintus 12.14. Nevelni őket. Efézus 6.4. Felügyelni őket. 1 Timóteus 3.4. Szeretni őket. És fegyelmezni őket. Ez a példabeszélek 13.24 és még egyéb helyen. Természetesen a gyermekek feladata is részletezve vannak, például a 2 Mózes 20.12-ben is olvashatunk itt. Az egész családra vonatkozó Istentől kapott parancs, a parancsolat, 10 parancsolatban van benne, mégpedig a 7. nap megszentelése. Ez az egész családra vonatkozik, mindarra, ami a kapuidon belül van. 2 Mózes 28-11-ig részletesen van leírva. Ha a hívő szülők úgy törekszenek élni mindezek fényében, és úgy nevelik a gyermekeiket, ahogyan az Úr mutatja nekik, akkor jó képviselői az Úrnak, és betöltik papi szolgálatukat. A Mózes 5. könyvét nyissuk föl, 6. rész 4-től 9-ig, hogyha akinek van Bibliája. Ezt felolvasom. Tehát 5 Mózes 6, 4-től 9-ig. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor fölkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. Valaki nagyon oázik odakint. Az Úr a szövetségeseinek parancsot ad a hívő, istenfélő klasszikus nevelésre. Az Úr igéi legyenek a szívükben, és gyakoroltassák ezeket gyermekeikkel, beszéljenek róluk a házukban, otthonukban, amikor fölkelnek és lefekszenek, amikor úton járnak, írd fel azokat házadnak ajtófeleire és kapuidra. Vagyis összefoglalóan mi volt Isten akarata? Hogy a népe tagjainak a szívét és a családnak az életét, mint egy átitassa az Úr szava. Egyértelmű volt, hogy Isten akarata az, hogy mindenhol jelen legyen az ige a családban. Hogy ne tudjanak úgy fölkelni reggel, vagy ne tudjanak úgy lefeküdni este, ne tudjanak úgy útra indulni és megérkezni, ne tudjanak úgy beszélgetni otthon, hogy az Úr igéi eléjük ne jönnének, bele ne botlanának. Természetesen ezért a szülők együtt felelősek. Az 5 Mózes 5:20-25-ben olvashatjuk azokat a sorokat, hogyha a fiad megkérdez téged ezután mondván, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések és végzések, melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nektek, akkor ezt mondjad a te fiadnak. És itt következik annak az elmondása, hogy kik voltak a zsidók, kik voltunk, de az Úr kiszabadított minket, és nekünk adta ezt a földet, és ő parancsolta, hogy éljünk törvényei szerint, hogy féljük őt, és akkor megáld minket. Ebben a szakaszban azt láthatjuk, hogy a szülőknek, elsősorban az apukáknak tanítaniuk kell a kérdező gyermekeket az Úr ismeretére. Hiszen egy ilyen bizonyságtételből az Úr sok-sok vonása lehetett ismerté a gyermek előtt. Érdekes, hogy a bibliai szemléletben a szülő nem pedagógus, ugye? Hanem Isten papja, Isten képviselője a családban, és családja képviselője az Úr előtt. És a nevelés így is papi szolgálat. Mindezekből érzékelhetjük, hogy az Úr egyértelműen és világosan kijelentette azt, hogy hívei hogyan képviseljék őt a családjukban. Minden hívő ember megkeresheti és megtalálhatja Istentől szabott feladatát a családjában. Férfiak, nők, feleségek, férjek egyaránt. Az, hogy a szülők olykor külön, máskor együtt imádkoznak, ige mellett vannak, nem pótolja azt, hogy kövessék az Úrtól eléjük adott utat. Naponta törekedni kell arra, hogy az Úrtól kapott feladataikat betöltsék, és viselkedésük nem mondjon ellent a bibliai tanításnak, hanem lehetőleg alátámaszta azt. Zárójel, ha otthon trágár módon beszélnek a szülők, ha a gyerekek igazságtalanságot vagy szeretetlenséget éreznek, vagy ha állandóan bűnbakká tesszük őket, ha túlzottan büntetünk, fegyelmezünk, ha egyéb bűnöket látunk élni és virulni, és látják a gyerekek, hogy utána a szüleik miként képmutatóskodnak a gyülekezetben, akkor ezekből semmi jó nem származik, zárója bezárva. A Biblia sok példát tár elénk, hogy kik hogyan gyakorolták a hitüket és papi hivatásukat a családban. Kezdjük az Ószövetséggel. Olyan ótestamentumi hívőket nézünk, akik Isten ígéretei alapján előre reménykedtek, hittek Jézus Krisztusban, és így az Úr képviselői lehettek a földön, így családjukban is. Vagyis mind papok ténykedtek, papi szolgálatot töltöttek be, Isten előtt állva képviselték az övéiket, és az övéik közt állva képviselték az Urat. Bár nem voltak igazából zsidó papok, akik a templomban teljesítettek szolgálatot. Na nézzük ezeket az ótestamentumi hívő embereket, akik komolyan vették az Úr uralmát család életük fölött is. Ábrahám, a hívők atya, akiről olvashatjuk, hogy látta Jézus Krisztus napját és örült. Életét átjárta az Isten képviselete, papi szolgálatot végzett. Csak egy mozzanat az életéből. Isten mondja Ábrahámról, 1 Mózes 18:17-19-ben, tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt téve. Az Úrnak tetszik, amit Ábrahám tett. Tudnélik, hogy megparancsolta a házanépének, hogy őrizzék meg és kövessék az Úr akaratát. Tetszett az Úrnak, hogy Ábrahám, mint egy az ő képviselőjeként, az ő érdekében lépett föl családjában, és egyértelművé tette, hogy az ő házában nem ő az Úr, hanem az Úr maga. Kedves az Úr előtt, ha a családfők ma is az ő képviseletét vállalják a családjukban, és egyértelművé teszik, hogy az otthonukban nem ők, hanem az Úr, az ige a legfelsőbb Úr, ha őt állítják a családtagjaik szem elé. Egy másik szép példa Józsué példája. Így beszél a néphez, Józsué 24.14.15-ben sokan tudjuk, sokan láttuk, és szerintem ilyen igés táblákon kiírva, az én családomban is, édesapám még szobája fölött, így az előszobában ez az ige volt kitéve, Józsué 24.14.15. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel, és hányátok el az isteneket, akiknek szolgálati atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választatok magatoknak még mi, akit ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek ti atyáitok szolgáltok, amik túl válnak a folyóvizen. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Az Úrnak szolgál. Ő maga és a családja is papi szolgálatot tölt be. Szolgálnak az Úrnak, és másokat is hívnak az Úr félelmére és szolgálatára. Jobbról se feledkezzünk el. 7 fia és 3 lánya volt. Felnőttek. Mit tett Jobb? Istenfélő családapa, aki képviselte az Urat és az Úr előtt is a családját, és áldozatot mutatott beértük, a Jobb 1.5-ben olvashatjuk. Minden áldott nap. Azért, hogy gyermekeinek Istenhez fűződő kapcsolatát, Istennek való szolgálatát ne akadályozza semmi. Még a feleségét is tanítja, amikor az Isten ellen kívánná fordítani. Salamon király. Salamon királynak tulajdonítjuk a példabeszédek könyvét. Ebben a könyvben számtalan alkalommal olvashatjuk, ahogy megszólítja a fiát és tanítja Isten félelemre, a bűn kerülésére. Az a benyomásunk, mintha éppen a gyermekkel sétálna, és akkor úgy mondaná neki ezeket. Például a példabeszédek 1.8-ban, hallgasd, fiam, a te atyádnak elkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz az a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Milyen szeretettel hangzanak ezek az Úrtól való tanítások. Szülők és gyerekek ilyetén kapcsolatáról a példabeszédek könyve gazdag tárháza, könyvében gazdag tárházat találhatunk. Most menjünk az új szövetségbe. Jairus kislánya megbetegedett. Az apuka Jairus papi szolgálatot teljesített, amikor rohanva járt közben a kislányáért Jézus Krisztusnál. De Jézushoz fordult egy édesapa is a Máté 17.14-ben a beteg gyermeke ügyében, vagy a föníciai asszony. A 2. Timóteus 1.5-ben olvashatunk Timóteus édesanyjáról és nagymamájáról, akikről azt írja Pál, hogy képmutatás nélküli hit lakozott bennük. Bár Timóteus apukája pogány volt, de az anyukája és a nagymama Isten képviselői voltak a családban, és szolgáltak az Úrnak, tanítgatva Timóteust az Úr félelmére. A rendszeres lelki tanítás így a családban, a közös imádság, a közös lelki áldozat, ez volt a zsidók megmaradásának nagy titka, és ezt tanulhatjuk el tőlük mi is keresztjének. Az egyik neves ótestamentum kutató, Albrecht Altnak hívják, így határozta meg Izrael hitét, családvallás. A hívő apák és anyák Isten szövetségeseiként, családjukban Isten képviselői. Az egyetemes papság hordozói és papi szolgálatot végeznek. A hívő zsidó család nem egyszerűen biológiai funkciók következménye, és a hívő zsidó család élete nem merül ki abban, hogy eszik-iszik, dolgozik együtt, lakik Isten nélkül. Isten jelen van képviselői által a család életében. És ugyanígy van ez az új testamentumi időkben is. Most nézzük meg, hogy mikor lehet a kegyességet gyakorolni, különböző alkalmakat tár elénk a Biblia, kiemelt alkalmakat. Például az ünnepek. A zsidóknak voltak ünnepeik. Például a 3 Mózes 23-ban olvashattunk ezekről. Ezek az ünnepek arra szolgáltak, hogy az Urat ünnepeljék. többnyire gyülekezeti közösségi szinten, de családi szinten is nagyon nagy jelentőségük volt az ünnepeknek. Az ünnepek élettel teliek voltak, és a gyerekek tudták, és ismerték is ezeknek okait. Ma is igaz, hogy noha minden napunk egyforma, de mégis vannak ünnepeink. Ezek között van a hetedik nap, aminek a megszentelése kulcsfontosságú. Valaki így mondta, hogy már Mózes is tudta, hogy vasárnap az vasárnap. Vannak egyéb nagy ünnepek is. Ezeket nekünk is szabad bibliai tartalommal megtölteni, újra meg újra a családunkban. A családi események. Az Úr kijelentésen jelen volt a családi élet minden eseményénél, örömben, bánatban. Például a gyermekek születésekor, Zsoltárok 127 szépen taglalja. A gyerekek az Új Testamentum, az Új Szövetségi korban 13 évesen számítottak felnőttnek, és akkor vehettek részt a Bar Mizva istentiszteleten, ahol megáldotta őket a rabbi a 4 Mózes 6, 24-26 szavaival. Tehát egy születésnap. De az esküvő, a halál, a temetés mind úgy voltak lebonyolítva, ahogy azt az Úr szabályozta a kijelentésében. Mindez tanulságos, mert mi is hasonlóképpen járhatunk el, rendes keresztény ünnepeink idején is. Otthon is ünnepeljünk Jézus központúan, kapjon helyet az ige. Ugye nem könnyű karácsonykor elővenni a Bibliát a népes gyermeksereg szem előtt a karácsonyfa tövében, de elő kell. Vagy életünk nagyobb eseményeinek idején is, például házasság évforduló, vagy keresztelő, temetés. Olvassunk igét, imádkozzunk, énekeljünk. Képezzen nálunk is szerves egységet a hitélet és a hétköznapi élet, az ige, az evangélium legyen irányítója mindennek, mind annak. Az éneklés. A zsidó otthonokban hangzott Zsoltár ének. Tudjuk, hogy az Úr Jézus is énekel. Tudja valaki, hogy mikor? Aha, akkor, amikor ment az olajfák egy, az igen, az utolsó vacsora után, igen. Az Úr Jézus is énekelt. Fontos, hogy a mi otthonainkban is énekeljünk. Ezek is hitépítőek, és a gyerekek általában szívesen is énekelnek. Keresztény énekeket is. Már elég sok CD meg kazetta van, meg kell nyilván válogatni, de azért jól használhatóak, hogyha nem vagyunk nagy énekhanggal megáldva. Azért választottam ezt az 500-as éneket kezdőéneknek, mert a férjemnek az édesapja ezt emlékszik rá konkrétan, hogy hogy tanulgatták meg versről versre ezt az éneket. Fontos, hogy énekeket tanítsunk mi magunk is a gyermekeinknek, de nekünk is fontos. És egy kicsit gondolkozzunk el még az otthoni hitoktatáson is, mint a hitélet gyakorlásának alkalma. Az Ótestamentum idején tudjuk, hogy még nem működtek iskolák. Otthon tanították a gyerekeket, előbb az anyukák, aztán az apukák. Tanították nekik Isten kijelentését, a bibliai történeteket, illetve az Úr törvényét az 5 Mózes 6 fényében. Így ezek a gyerekek ezt szívták már magukba, és szépen kívülről megtanultak egy csomó bibliai részt, a zsoltárokat és más egyebeket is, és ezekből milyen ismeretet kaptak? Nem csak a memóriájuk erősödött, hanem megismerték az Urat, megismerték az Úr tetteit, és így hitet is kaptak. A bibliai történeteken túl természetesen mást is tanítottak a szülők, házi munkát, fiúknak kézműves mesterséget. Közmondásként járt abban az időben, hogy aki nem tanít meg a fiának valami hasznos mesterséget, az tolvajt nevel magának. Állatokkal is kellett a gyerekeknek foglalkozni, sokszor ők legeltettek, viszont ezekbe a hétköznapi gyerekeiket ilyen hétköznapi módon a hétköznapi élet dolgaira tanították, beillesztették a bibliai tanítást is. Az 5 Mózes 5:20-25 szerint a gyereknek kérdeznie is kellett, és a kérdése válaszolva a szülők kifejthették előttük Isten dolgait. Ma is lehetőség családjainkban az ige megszólaltatására, amikor a gyerekek kérdeznek. Ez a legjobb apropó. A gyerekek talán egy ideig nem kérdeznek a Bibliáról, hitről, de ha kérdeznek, akkor viszont nagyon jó alkalom nyílik a bizonyságtétele, és erre ne sajnáljuk az időt. És a fakon alatt letenni meg egyebeket. A kegyesség gyakorlásának kiemelt alkalma a házi áhítat. Van-e a Bibliában házi áhítat? Házi áhítatnak nevezhetjük azt, amikor Jézus, Mária és Márta és Lázár otthonában tanított. Ugye a Lukás 10.39-ben. Amikor ott volt közöttük Jézus. Hát sok minden ellene munkál manapság egy házi áhítatnak, egy családi áhítatnak. Dolgozik a férj, a feleség, rohanás, fáradtság, tévé. Sokszor vannak a gyerekek a nagyszülővel, energia nem marad rájuk, még arra sem, hogy leüljünk velük igét olvasni, imádkozni, vagy felolvasni valami lelkitartalmú könyvet. Ha a gyerekeinkkel így foglalkozunk, mindig unokáinkkal, megtesszük, törekedjünk arra, hogy hogy a gyerekeket a maguk értelmi szintjén szólítsuk meg az ő szintjükön, és akkor később se távoznak el attól, ahogy olvassuk. Számos jó kiadvány található az iratterjesztésünkben. A házi áhítat idején a családi otthon templommá válik, a család pedig egy kis mini gyülekezetté, ami Isten dicsőíti és az ő útmutatásaira ügyel. Van, akinek ott egy kiemelt szerep jut, aki elmondja az igét, aki vezeti az együtt imádkozást, éneklést. Hát ez egy ilyen saját Isten tisztelet. Rendszeresen jó ezt tartani, valamikor a nap folyamán. Ilyenkor történik meg az, amikor Jeremiás 17:7-8 szavaival leeresztjük a gyökereinket a folyóig. Ilyenkor az Úrnak adjuk át a kezdeményezést és irányítást. És elismerhetjük ott abban a közösségben, hogy ki az Úr fölöttünk, hogy az Úr az Úr. A Zsoltárok 46:11-ben így olvashatjuk ezt. Csendesedjétek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ez nem zárja ki a családtagok egyéni csendességét, vagy a szülők négy szem közti csendességét, sem a nyilvános Isten tiszteleten való részvételt. De ezek sem pótolják a családi áhítatot. Egy fontos gyakorlása a hitéletnek az imádság. Tudunk bibliai példákat sorolni arra, hogy imádkoznak a szülők? Hangosabban. Anna fohászkodik, igen. Igen.
Ábrahám is fohászkodik, mielőtt Izsákot feláldoztak.
Igen. Dávid. Ugye Dávid, amikor a gyermeke meghalt, ugye mennyit fohászkodott és imádkozott, aztán Salamonért. Már említettük Jóbot, aki naponta, vagy a megszállott fiú apja az új szövetségben, Máté evangéliumában, vagy a szirofőníciai asszony, Márk evangéliumában. Az imádság, ez egy nagyon fontos része a hitéletünk gyakorlásának. Annak érdekében, hogy otthonunk úgy működjön, egy ilyen mini templom, az úrháza lehessen, szükséges az egyéni, de közös imádság is. És végül a templomba járás. Az Ószövetség idején a szülők és a gyerekek is együtt mentek a helyi szent helyre. Ugye tudjuk, hogy az egész családok vonultak Jeruzsálembe, együtt zarándokoltak, mint egy kis még sejtek, bekapcsolódtak egymáshoz ezek a családok a nyilvános istentiszteletben, és így alkottak egy erős népet. Tudjuk, hogy Jézus, József és Mária vitték Jeruzsálembe az ünnepre, de nem csak ennyien mentek, hanem másokkal együtt. Ez miért jó? És miért fontos? Mert a gyermekek találkoznak azzal, hogy az ő szüleik nem valami külön utas csodabogarak, hanem bizony mások is vannak, akik úgy hisznek, és úgy élnek, ahogy ők. És így módon a családi kegyesség beépül a családok közösségi Isten tiszteletébe. Nem volt válaszfal az otthoni és a gyülekezeti kegyesség gyakorlás között. Hát ahol erős a családi kegyesség, ott lesz erős helyi gyülekezet is. Mert a gyülekezetben is megjelenik, hogyha komoly kegyességű családok alkotják, ennek ma is döntő jelentősége van. Ennyit szerettem volna. A javaslatunk az, hogy hölgyek és urak, beszélgessünk külön-külön, néhány kérdést fölvetve. Két csoportban, az egyik csoport maradjon itt, a másik pedig menjen ki, csak azt nem tudom még, hogy hova, mert meg kéne néznünk, hogy kik vagyunk többen, nők vagy urak.
A nők fázósak, azok menjenek a melegre, a férfiak
meg maradjanak. Hát jó van. De beférünk-e? Tegyék fel a kezüket az urak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ez 14, és a hölgyek, 15, majdnem egyforma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mi vagyunk többen. Jó, akkor mi itt maradunk. Én azt mondom, maradjunk itt, és akkor lehet egy kicsit itt szűkíteni a kört, vagy, mert ennyien nem férünk be az irodába, viszont a irodába be lehet rakni még valahogy a székeket. Jó, vigyeltek magatok a széket az irodába. Jó? És akkor beszélgetésben folytassuk.